Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Július 4-éig pályázhatnak hangszerek vásárlására és vallásos tematikájú zenei rendezvények lebonyolítására vallásos alkotóközösségek, mondta Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A Felső Krisztina Városi Templom gitáros társulata fennállásának 35. évfordulóját ünneplő koncerten. A miniszter felidézte: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján jelentette be, hogy a vallásos alkotóközösségek, zenei együttesek és zenészek hangszerek vásárlására vagy hangszerfelújításra 250 000 és 1,5 millió forint közötti összegre pályázhatnak, vallásos tematikájú zenei rendezvények megvalósítását pedig 500 000 és 4 millió forint közötti összegekkel támogatja a kormányzat. Papírek kollekcióra gyűltek össze a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papjai az Egyházmegyei Kateketikai Központban. A rekollekción, amelyen Bosák Nándor, az Egyházmegye nyugalmazott püspöke is részt vett, Csoltás Gábor, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház plébánosa tartott előadást, Remény a papi hivatásban témában. Ezután Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök szentmisét mutatott be a Szent Anna Székesegyházban, amelyen az Egyházmegye papjai hálát adtak papi hivatásukért, különösen az idén pappá szentelésük jubileumát ünneplő 6 lelki pásztor. A Szent Misén a püspöki hivatal munkatársai is részt vettek. 106 kis településen alakítanak ki szociális bérlakásokat a felzárkózó települések programban résztvevő civil szervezetek. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat koordinálásával, Európai Uniós támogatásból megvalósuló program során jellemzően használt ingatlanokat újítanak fel, a bérlőket pedig nyílt pályázat során választják ki. 21 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság. Míg az azt megelőző héten, június 2-től 8-áig a feltartóztatottak száma 97 volt, derült ki a rendőrségi összesítésből. Péter Zoltánné független jelölt nyerte a vasárnap tartott időközi polgármester választást a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kántor Jánosiban. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a választói névjegyzékben szereplő 1598 választásra jogosult választópolgárból 919-en járultak az urnákhoz, a település két szavazó körében érvényesen 906-an szavaztak. A magyarországi vietnámi közösség bár nem nagy létszámú, de erős és jól integrálódott. Tagjai szorgalmukkal hozzájárultak a magyar gazdaság és társadalom fejlődéséhez, valamint fontos hidat képeznek a két ország között. Ebben a hídépítésben pedig a nők szerepe kulcsfontosságú, mondta az Országgyűlés háznagya az Európában élő vietnámi nők második fórumán Budapesten. Mátrai Márta megnyitó beszédében közölte, a vietnámi nők mindig is fontos szerepet töltöttek be közösségeikben. Nem csak családanyák, hanem dolgozók, tanárok, orvosok, művészek, vállalkozók és közéleti szereplők. Olyan nők, akik egyensúlyt teremtenek hagyomány és modernitás között. Arra is kitért, hogy Kövér László, az Országgyűlés elnöke, megemlékezve a diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulójáról, idén októberben hivatalos látogatást tesz Vietnámba. Végül az időjárásról. Nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, de a keleti ország részben a nap döntő részében derült napos időre számíthatunk. Mérsékelt marad a szélmozgás. A nap nagy részében 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A labból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Dósa Viktóriát, aki műköröm építő, és Budapesten találkoztunk az egyik szépségcentrumban. Kezdjük a kezdetek kezdetén, hogyan is lett belőled műköröm építő?
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A műköröm építés szakmájával 14 évvel ezelőtt találkoztam. Egy szimpla szakításnak lett ez a következménye, mert fölmentem az internetre, beírtam a Google-be, hogy műköröm, és kiadta nekem, hogy műköröm tanfolyam. És ez indított el MS szakma felé, hogy végül is megtanuljam, kitanuljam, és azzal foglalkozzak, ami igazából érdekel, amit igazából szeretek.
Mi volt a kiváltó ok? Visszaemlékszel arra, hogy mi miatt döntöttél emellett a szakma mellett?
A szépsége miatt. Mindig is szerettem, és mindig is foglalkoztam a szép körmökkel, mikor elmentem randevúra, elmentem diszkóba, társaságba mentem, mindig is szép volt a kezem, de különösen odafigyeltem arra, hogy akkor még szebb legyen. És vonzott maga a szakma, vonzott az embereknek a megismerése, társaságba levés. Egyszerűen ez egy folyamatos tanulás, egy folyamatos kihívás, amiben nem lehet beleunni, ami mindig viszi az embert előre, az alkotókészség.
Kulcs szó a kéz, a szép kéz. Ugye nagyon meghatározó, hogy milyen egy ember keze.
Igen, nagyon sokszor hallom a hölgyektől, hogy mondják, hogy nekik nem igazán tetszik. értelemszerűen a saját kezük, pedig mindenkinek egyéni és eredeti, nagyon szép kezünk van hölgyeknek. És ezért is gyönyörű ez a szakma, mert még szebbé tudjuk tenni a hölgyeknek a kezét, és akinek egy picit is olyan érzése van, hogy az ő kezét nem meri felvállalni, egy kicsit csúnyácskának érzi, mint a többiekét. Nem, mindenkinek szép keze van, és tegyünk rá egy kis díszítést, tegyünk rá egy kis szép kis körmöt, és tökéletes kezünk van.
És az uraknál sem elhanyagolható. Ott is nagyon fontos, hogy milyen egy férfi keze.
Igen, a férfi kéz szerintem ugyanúgy, mint a hölgyeké, egy gyönyörű, de egy férfi kezet igazán vonzóvá tudja tenni egy nagyon szép manikűr, hogyha látjuk, hogy az ápolva van. Vannak különböző bőrápolási felszerelések, alapanyagok, amivel egy kicsit, hogyha rásegítünk, igenis, hogy a férfi kéz is lehet vonzó és lágytapintású és kellemes fogású.
És ha már kézápolás, akkor parafinos kézápolás. Ennek milyen előnyei vannak? Miért jó a parafina kezünknek?
Parafinos kézápolásnak nagyon nagy előnyei vannak. Ugye érezzük, hiába kenjük a kezünket bármiféle zsíros krémmel, kiszárad. Eltelik egy kis idő, és kiszárad. A parafinos kézápolás nagyon nagy előnye, hogy a kézfejünket ugye kettő darab krémmel kenjük be, az elsővel ugyanis az elhalt felső bőrrétegünket leradírozzuk, majd utána beviszünk egy speciális krémet, és erre jön a parafinos kézápolás. Én azt szoktam mondani, mert ugye belemártjuk ugye a parafinba a kezünket, és ez egy ilyen jó 20 percig ugye rajtunk van, ezáltal a kézfejünk ezt beszívja, és ezáltal ápoljuk. És ugye beleteszed a kezedet, és ott van rajta 20-25 percig, és ezzel van ápolva.
Tehát utána kellemes tapintásúvá válik a kezünk.
Olyan puhá lesz a kezed, hogy azok után masszírozni bárkit, hát ez maga a mennyország.
Milyen jó tanácsokat tudnánk adni a minket hallgató hölgyeknek, uraknak? Mi az alap kézápolás, amit mi is otthon meg tudunk tenni, és minden nap adjunk meg ennyit a kezünknek, ami tulajdonképpen minden nap szolgál bennünket?
Egy nagyon egyszerű megoldás. Vegyük elő a téli kesztyünket, vegyünk elő egy jó zsíros kézkrémet, kenjük be vele a kézfejünket, húzzuk föl a kezünkre ezt a jó téli kesztyűt, 10-15 percig legyen rajtunk, majd miután letelt a hatóidőnk, töröljük le, és kész, és adtunk neki egy tökéletes kézápolást, ápoltuk, ha nem is minden nap, hetente kétszer-háromszor csináljuk meg, és ezáltal visszaadtuk a kezünknek, a bőrünknek a természetes zsírosságát, ezáltal megszüntettük érdességét, repedettségét.
Térjünk még vissza akkor a pályafutás elejére, megszületett benned az elhatározás, érdeklődsz a szakma iránt. Mi volt a következő lépés? Elmentél egy tanfolyamra? Elvégeztél egy képzést?
Igen, körülbelül egy hétre rá kezdődött az a tanfolyam, ami úgy előttem akkor megjelent az interneten, és szerintem az ember érzi azt, hogy mi az a szakma, mi az, amit ő igazán érdekli. És akkor, amikor ott van előtte a lehetőség, azt meg kell fogni, és el kell menni. És nem kell gondolkodni, hogy most van itt az ideje. Nem. Az akkor előttem megjelent, és én tudtam, hogy nekem akkor mennem kell.
Neked ez az utad.
Igen. Igen, nekem ez az utam. Hát lassan már 14 évet csinálom. Nincs olyan nap, amire azt mondom, hogy unalmas, egyhangú. Minden napnak megvan a maga szépsége, minden nap találkozok újabb és újabb személyekkel, hölgyekkel, férfiakkal, és minden nap egy kihívás, mert minden nap meg tudom mutatni azt, ami bennem van. És másoknak is örömet tudok azzal szerezni, mert jön úgy, hogy ugye az ő kezét egy kicsit ugye nem találja vonzónak, de mikor elmegy, akkor igen boldog, mert teljesnek érzi magát.
Mit tanultál meg ezen a tanfolyamon? Megtanultad az alapokat, és utána már a sajátos stílust azt te alakítottad ki? Azt a körömépítést, azt a kézápolást, amit mind a mai napig végzel?
Igen, ezeken a tanfolyamon, meg amin én is végeztem, csak az alapot tanuljuk meg. ezeken a körmös tanfolyamokon továbbképzés, vagy bármin, igazából önmagára kellene figyelni, hogy érdekli-e. Mert hogyha érdekli, akkor az biztos, hogy ezzel a szakmával foglalkoznia kell. Ezzel a szakmával érdemes neki foglalkoznia, mert van érzéke hozzá. De hogyha csak azért megy el, mert mondjuk netán a pénzt látja benne, de nem érdekli, akkor inkább forduljunk más irányba. Ez csak akkor lehet tényleg tiszta szívből csinálni, hogyha szeretjük. Van egy kis ember ismeretünk, hogyha jön valaki hozzánk, ránézünk, beszélünk vele pár mondatot, és valahol meglátjuk azt, hogy ő igazából ő milyen körmöt szeret, neki milyen a színvilága, milyen az ízlésvilága. Amikor nem csak megtanuljuk a szakmát, hanem maga az embert is látjuk, és egy olyan körmöt készítünk neki, ami ő saját maga.
Téged már pedig érdekelt a szakma, és el is kezdtél ezzel foglalkozni a tanfolyam elvégzése után egyből? Tehát elvégezted a tanfolyamot, és már körömítítővé is váltál?
Igen. Elvégeztem a tanfolyamot, és rá kb. Egy hétre én már az asztalnál ültem. És én nagyon sokáig önmagamnak készítettem, de úgy, hogy elmondtam a vendégeimnek, hogy azért, amit én akkoriban készítettem, a köszönömön kívül igazából nem kértem el cserébe semmit, mert az én tudásom akkor még nem volt annyira olyan magas szinten, hogy azért én azt mondtam volna, hogy azért bármit is el lehessen kérni. Ez egy nagyon hosszú folyamat, ezt tanulni kell. Egy év, egy másfél év folyamatos tanulás, hogy az ember elérje azt a szintet, amikor azt mondhatom, hogy beülhetek egy szalomba, vagy netán elindítsak egy kezdő vállalkozást, és otthon elkezdjek ezzel foglalkozni, és ezért cserébe bármit is el tudjak kérni.
Beszéljünk akkor a körömépítésről. Milyen fontosabb alaplépései vannak?
A körömépítésnek nagyon fontos alapai vannak. Először is a vendéggel mindig meg kell beszélni, hogyha bármiféle elváltozást találunk a körmön, hogy miért netán nem tudunk rajta dolgozni. De hogyha egy egészséges köröm van előttünk, nagyon fontos az, hogy azt kellően érdesítjük fel, hogy az alapanyagok bele tudjanak jutni a körömnek a belsejében, mert hogyha nem jut bele, az alapanyagunk, amivel dolgozunk, nem fog rajta megmaradni. De viszont, hogyha túl dolgozzuk, akkor viszont maga a köröm az, amit megsértünk, és onnantól, hogyha az megsérült ez a köröm, annak igenis kell egy 2 hónap, amíg az lenül, és ismét az egészséges körmön tudunk dolgozni. Ez egy olyan szakma, ez egy olyan alap, amire nagyon kell figyelni. Ez egy iszonyatosan érzékeny terület testünknek a köröm. Itt nem lehet se túl dolgozni, se meg nem dolgozni, mert sajnos, ha ez a 2 fent áll, akkor nem lesz a munkánk eredményes.
Mi a következő lépés? Egy jó alap utána?
Egy jó alap után nagyon fontos, hogy tényleg olyan alapanyagokkal dolgozzunk, amik minőségileg megfelelnek. Vannak a piacon igen olcsó termékek. Na, azzal nem biztos, hogy azt fogjuk elérni, amit szeretnénk, mert én mindig azt mondom, hogy a vendég azért, amikor eljön hozzánk és eltölti velünk azt a bizonyos időt, adjunk neki minőséget. Ne az legyen, hogy 1 vagy 2 hét múlva visszajön, hogy ez letört, ez berepet. Nem. Nagyon fontos, hogy amiért elkérünk valamit, annak arányába adjunk is vissza. És hogy a vendég azzal a körömmel, amit mi készítünk, tudjon élni. Ne kelljen neki attól félnie, hogyha beüti, megreped, letörik. Nem. Ezzel élni kell, minthogyha a sajátunk lenne.
Minden esetben szükséges a megerősítés egy körömépítésnél, vagy van, amikor annyira jó az alapköröm, hogy nem szükséges ráépíteni?
Én úgy gondolom, hogy minden esetben. Ugyanis vannak a géllakok, amiket a hölgyek nagyon szeretnek kérni, csak azt felejtik el mondani a körmösök, hogy ennek van egy megerősített változata is. A sima géllak, dolgozni kell a körömnek a felületén, ezért vékonyodik. Vékonyodik és elszíneződik. Ez ugyanolyan, mint mikor körömlakot viszünk fel. Ha nem viszünk egy alapkörömlakot, egy szintelen körömlakot, biztos észrevették már a hölgyek, hogy elszínesedik a köröm. És ugyanez vonatkozik a géllakkoknál is, hogyha nem viszünk fel egy nagyon pici alapréteget, ugye a körmünket meg kell ugye egy kicsit érdelni, föl kell ugye érdesíteni, hogy az alapanyag belemenjen, bele tudjon kötni. És hogyha nem viszünk fel egy pici alapot, ugye a folyamatos leszeléseknek a hatására a köröm felület elvékonyodik. Ezáltal nem kapjuk meg azt a kellő erősséget, amivel biztonságosan tudunk élni, hanem igen, vékonyodni fog, és ezáltal sérülékenyebb. De hogyha van neki egy nagyon pici alap zselé, az már ad neki egy erőt, és azzal már tudunk élni, tudunk bármit csinálni.
Ad egy tartást, ad egy jó alapot.
Igen.
És erre rákerül akkor a géllak különböző színekben. Na de hát, mi is a jellemző? Persze a divat mindig változik, de vannak azért jellemző színek, amelyek örök divatok, ha fogalmazhatok így?
Örök divat a piros. A piros, én mindig azt mondom, hogy a piros az igazi nőiességnek a színe. Sokszor mondják azt, hogy amikor egy hölgyön piros van, az a hódításnak a színe, és ez tényleg így van. Megfigyelhető, hogy igenis, hogy azok a hölgyek, akikre rajta van a piros vagy a bordó, azok, ha tetszik, hanem ki kell mondani, hogy hódítani szeretnének. Azok a nőiességüket szeretnék kifejezni, kimutatni, hogy igenis itt vagyok, és élek, és hódítani szeretnék, hódítani akarok, inkább akarok, mert a szeretés az egy vágy, de mikor akarok, abban benne van az erő és a lendület.
Örök divat tehát a piros, és még más szín is örök divatnak mondható a piros mellett.
Mindenkinek megvan a saját színe.
Egyén függő, személy függő.
Pontosan. Én mindig azt szoktam a vendégeimnek mondani, hogy nyugodtan válasszák ki azt a színt, ami ő önmaga. Mert akkor érezzük magunkat úgy igazából teljesnek, amikor nem az újságoknak, nem a divatnak szeretnénk megfelelni, hanem vállaljuk azt, hogy én igenis a kéket szeretem, még akkor is, hogyha a sárga lesz a divat. Viseljük azt, amit mi vagyunk. Fontos a divat, igen, nézzük a divatot, de sokkal fontosabb az, hogy mi van bennünk, és hogy azt fölmerjük-e mi vállalni. És én mindig azt mondom, hogy vállaljuk föl.
Sose képes erre, egyszerre.
Mi a jellemző? Manapság láthatunk olyat is, hogy szinte majdnem minden köröm más színű, vagy két köröm egyforma színű, a másik három más színű. Tehát mi a trend? Mi a jellemző?
Az, hogy én előttem a hölgyek fölmerik vállalni azt, ami bennük van. És ez egy nagyon jó érzés, mert amikor elmegyünk egy szakemberhez, igenis ott bátornak kell lenni, és meg kell benne annyira bízni, hogyha felvállalom azt, hogy én szeretem a Hupililát, ő nem fog engem kinevetni, hanem azt mondja, hogy akkor Hupilila, és a Hupililából hozzuk ki azt, amit ki lehet. Próbáljuk meg ugye úgy díszíteni, hogy az tényleg az megszólaljon. Mindenkinek megvan a saját maga stílusa, és szerintem az a jellemző.
És a díszítés. Apropó, ha már díszítés, hát te a díszítésnek nyugodtan mondhatom, hogy mestere vagy, hiszen a beszélgetésre készülve jó néhány referencia anyagot, fogalmazzunk így, referencia anyagot megnéztem, különböző virágok, különböző strassdíszek, a téglán át a négyzetig, vagy éppen a liliomtól a rózsán át a bazsarózsáig, mindent rá tudsz varázsolni az emberi körömre.
Igen. Amikor én ezt a szakmát elkezdtem, nagyon sokáig én csak építettem, mert én azt mondtam, hogy fontos nagyon az alap. Mert lehet, hogy valaki gyönyörűen szépen díszít, de hogyha nem tudja az alapokat, sajnos akkor a munkája, az problémás. Tanuljunk meg mindig az alapokat, az nagyon fontos. És utána menjünk rá a díszítésre. A díszítéssel is ugye kifejezzük azt, aki előttünk van, akivel foglalkozunk. Van, aki a virágokat szereti, van, aki csak szimplán a vonalakat, a pöttyöket, és ezzel is azt a szemét mutatjuk meg, tükrözzük, akinek a körmét képezzük. És nagyon fontos, hogyha olyan személlyel találkozunk, aki kritizálja a munkánkat, abból mindig a pozitívumot hozzuk ki, mert az visz minket előre a munkába. Van benne biztos valami irítség is, de az arról is szól, hogy igenis, hogy képezzük tovább magunkat, foglalkozzunk ezzel a témával, mert van még hova, mindig is lesz hova fejlődni, és menjünk előre a fejlődésbe.
Mi jellemző a te díszítési technikádra, ami olyan Dósa Viktóriás?
A virágok, az egymozdulat virágok, azok mind eredetiek. Azok én vagyok, én nagyon szeretem. Én nekem a virág az egy olyan kifejező eszköz, nekem az az igazi nőiesség. Gyönyörűen lehet velük díszíteni, gyönyörűen ki lehet velük mindenféle hangulatot mutatni.
És a színek, hiszen egy színes egyéniség vagy, én úgy vettem észre.
Igen. Látszik, hogy ez a téma egy kicsit megfogott, mert annyira nekem a szívemből jön, hogy szeretem a virágokat. Nekem valahogy inkább azt mondanám, hogy nekem a virág az, ami az igazi nőiességet tükrözi, ami kimutatja a nőiességet. Annyi minden van, rózsától a káláig, szinte minden virágot meg lehet festeni, és nekem az a látság, nekem az a szeretetnek a jelképe. Ezek a virágmotívumok, ezek ugye mind egy mozdulat, ami végül is a neve ellenére nem egy mozdulat, hanem nagyon sok pici mozdulatnak az összessége, és én nagyon nagyra értékelem azt, amikor a vendég kiüli, türelmesen kiüli, mert ezek nem 5 perces munkák. Van igen olyan virág, amivel mondjuk 10 percig dolgozok, de látom a vendégeimen meg önmagamon azt a szeretetet, azt, amit én beleadok nekik, és megkapom visszaigazolásként azt, hogy kiülik, és türelmesen, és olyan büszkén viszik a munkámat, hogy az nekem egy leírhatatlan érzés, hogy ezért tanultam, ezért is vagyok minden nap ebbe a szakmába, hogy ezt, ami bennem van, ezt az odafigyelést a vendégeimnek, hogy vigyék a kezüket büszkén, ezt nem lehet leírni, szóval ezért gyönyörű ez a szakma.
És áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy a te körmödön is van most virág, több virág is. Mi a jellemző? Minden körmön lehet virág, vagy az már túlzás? Vagy az a jó, hogyha egy-két körmön van, a kevesebb több elve alapján, mi a jellemző?
A motívumok, a díszítések, a virág, ez is vendégfüggő, mert Soknak tűnhet, hogyha minden körmünkön van díszítés, de viszont a vendégnek a személyisége olyan, hogy ezt el tudja hordani, akkor igen, mindegyik körmöt lehet díszíteni. De arra viszont nagyon vigyázni kell, hogy ne egy virágcsokrot készítsünk a vendégnek a körmén. Mondjuk a gyűrűs ujján készítsünk egy teljes virág fejet, de a következőre mondjuk tegyünk már csak pár szirmot, amellé tegyünk kis leveleket, de ne az összes 10 körmére csináljunk egy hatalmas nagy virágcsokrot, mert egy idő után a szép díszítés is át tud fordulni csúnyává, mivel hogy sok lesz, és egyszerűen csúnya.
Türelem munka, aprólékos munka, időigényes munka, és mindemellett maradandót is alkot a körömépítő. Na jó, ideig, óráig. De hát ez a köröm meddig köröm? Meddig okoz örömet a viselőjének?
Ez a köröm, ez addig köröm, míg én le nem szedem. Le nem veszem, el nem távolítom. Ugyanis én kimondom, hogy én tényleg a vendégnek készítem, és nem önmagamnak, hanem szerencsére az évek során lett annyi emberismeretem, hogy amikor leül velem szembe a vendég, akkor hiába mutat nekem egy körmöt, hogyha az igazából nem önmaga, hanem ugye az a divat, mégis el tudom abba az irányba vinni, hogy föl tudja önmagát vállalni, és egy olyan körömdíszítést készítek neki, ami önmaga. Én nekem nagyon fontos, hogy a vendég általában ilyen 4-5 hetente jönnek, de ugyanazzal. Nagyon-nagyon odafigyelek arra, hogy az a díszítés, amit én fölteszek, az tényleg addig fönnmaradjon, amíg vissza nem jön, és nem készítünk egy újat. Nekem fontos az, hogy azon kívül ugye értelmszerűen, hogy lenől a köröm, az a köröm, amit én akkor elkészítettem, és velem azt a bizonyos időt a körmös eltöltötte, ugyanazzal jöjjön vissza.
Mi a szépsége ennek a szakmának? Elgondolkodtál már ezen? Jó, megemlítetted, hogy szereted csinálni, megtaláltad benne önmagad, de mi ad nap mint nap lelkesedést?
A vendégeknek a szeretete az, hogy eljönnek olyan kézzel, amit eddig takargattak, amire azt mondták, hogy fú, nekem egy kicsit csúnya, és amikor föláll az asztalomtól, és tényleg nem tudja miképpen megköszönni nekem azt, hogy olyanná tettem neki a kézfejét, amilyen, és végre nyugodtan és büszkén megmutathatja a világnak, hogy nekem is van olyan kezem, mint amit mondjuk az újságunkban lát. Az a boldogság, az a végre most már úgymond embernek érzi már magát azáltal, hogy én készítettem neki egy körmöt, és nem takargatja, hanem fölmeri vállalni azt, aki ő valójában.
Dósa Viktória műkörömépítőnek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további munkához jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: 14. Leó pápa tudatában van annak, hogy az ő péteri szolgálata nem egy személyes munka. Stúdióbeszélgetés Pintér Gábor apostoli nunciussal. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érseket, apostoli nunciust, aki összes nunciustársával a hét elején Rómába érkezett. Erről fogunk beszélgetni ebben a hosszú interjúban. Ma éppen június 13-án Páduai Szent Antal emléknapja van, és csak hogyha ki neked ez a nem mindennapi ferences szent, aki pedig, amint tudjuk, éppen ágostorrendi szerzetesként kezdte az élete útját.
Mondhatom, hogy Páduai Szent Antal végig kísérte az életemet, hiszen gyerekkoromtól kezdve találkoztam vele. Nálunk a Csépai Plébánia templomban is van egy Páduai Szent Antal szobor, és Szent Antalnak hatalmas tisztelete volt mindig az egyszerű emberek körében. Tudjuk jól, hogy talán nincs olyan templom a Magyarországnak, Európának, és mondhatom tapasztalatom, hogy a világnak sem, ahol ne lenne Páduai Szent Antal jelen. Megmondom őszintén, én sokat gondolkodtam, hogy mi ennek a népszerűségnek az oka. Mert hogy hát sok szent van, és tudjuk, hogy különböző kontinenseken, különböző országokban más-más szentek kerülnek előtérben, vagy helyiek, vagy valamilyen oknál fogva, és Páduai Szent Antal annyira jelen van az egész világban, és minden kontinensen, hogy egy kicsit azt gondolom, hogy megmagyarázhatatlan, és talán nincs senkinek igazán válasza rá, hogy miért ennyire népszerű. Én gondolom, hogy benne van nyilván az ő tanítása mindenek előtt, és hát biztos benne van az, amit nem tudunk igazából fölmérni, az a rengeteg ima meghallgatás, ami általa történt, és hát ezt az emberek fölismerték, és továbbadták a generációkon keresztül. Úgyhogy nekem is sokat jelent, és tulajdonképpen egy kicsit otthonosságot is, amikor látom szerte a világban, a templomokban, ugyanaz a Páduai Szent Antal jelenik meg valamilyen szoborforma, vagy képformájában, ami otthon a mi csépai templomunkban.
Jelen van ő még távol is, messze,
óceániában is, mindenütt.
Kedden délelőtt fogadta Leó pápa Vatikánban a pápai képviseleteknek a vezetőit, Jeresse nunciusait, és beszéddel fordult hozzátok. Hányan is vagytok ti nunciusok?
Kezdem a legvégén, tehát nunciusok, akik most részt vettünk ezen a találkozón, 100-an voltunk pontosan, de aktív és működő nuncius jelenleg 106-an vagyunk, ebből 2 betegség miatt, 4 munka miatt nem tudtak részt venni. Összességében van a világon 127 pápai képviselet, ebbe benne vannak a nemzetközi szervezetekhez akkreditált diplomaták is. Attól függően, hogy egyébként 190 országgal van diplomáciai kapcsolata a Szentszéknek, de hát vannak nunciatúrák, amik ugye, mint az enyém is, több országot lefednek. Bocsáss meg, hogy egy kicsit visszatérek a kérdésed elé, tehát válaszolok mindjárt rá, de azért én azzal kezdeném, hogy az egész itt létünk és értekezletünk az egy lelki programmal indult, ami minnyájunk számára nagyon jó volt és nagyon szép volt. Hétfőn délelőtt kezdtük, ugye pünköst hétfőn az Egyház Anyja ünnepére szervezte meg a Szentszék a szentszéki dolgozóknak a jubileumi zarándoklatát, amin részt vettek a nunciusokon kívül a különböző dikasztériumok vezetői, dolgozói, papok, nővérek, és hát rengeteg úgymond laikus, tehát ők vannak ugye többségben ma már a vatikáni hivatalokban, tehát az ilyen becslésem szerint voltunk talán olyan 3,500, akik részt vettek ezen a zarándoklaton. Ez hétfőn délelőtt egy meditációval indult a 6. Pál teremben, egy nővér tartotta a meditációt, a Szent Atya is részt vett rajta velünk együtt, és utána körmenetben vonultunk a bazilikába, és egy nagyon-nagyon szép gesztus volt a Szent Atyától, hogy ő fogta a jubileumi zarándok keresztet, és ő ment a körmenet élén, és így vezetett be bennünket, minnyájunkat a bazilikába, a Szentkapun keresztül. Úgyhogy ez egy nagyszerű élmény volt, és utána egy ünnepi szentmise volt a bazilikában, kizárólag nekünk, tehát a bazilikéként zárva volt mások számára, tehát csak mi voltunk bent. Gyönyörű szép ünnepi szentmise volt, ahol egy nagyszerű homiliát tartott a Szent Atya, kifejezvén háláját is, és ennek a munkának a szükségességét, amit minnyájan csinálunk. Ez azért volt érdekes, mert igaz, hogy nekünk nunciusoknak máskor is volt már szentévi zarándoklatunk, de nem együtt az itteniekkel. Tehát most volt először, hogy csatlakozhattunk nunciusok a Vatikánban dolgozó hivatalokhoz.
Tehát most akkor jelen volt igazából az igazi kontextusában, összefüggésében, hogyan mondjam, a családban.
Pontosan, ez így van, és ez érezhető is volt nagyon, ez a családi hangulat, és tényleg nagyon-nagyon szép lelki program volt.
Úgy tűnik, hogy Leó pápának ez egy fontos mozzanata, ez a családias együttlét, hogy megteremteni ezt, és összehozni a családtagokat, hogy ők jó ízűen nézzenek egymásra, és jó szeműen hallgassák egymást.
Ez kifejezetten érezhető a szavaiból is, a gesztusaiból, a megjelenéséből, később még majd rátérek, hogy ugye többször voltunk vele ezekben a napokban. Tehát egy nagyon-nagyon mély érzés az, ami sugárzik bel, és pontosan ez a családiasság, ez hogy együtt tesszük, amit teszünk. Tehát ugye ez többször kihangsúlyozta, hogy az ő munkája csak úgy lehetséges, hogy ott vagyunk körülötte, és segítjük őt. Visszatérve a kérdésedre, tehát hétfőn délután kezdtük már az értekezletet, tehát magát a munkát és a különböző előadásokat és különböző témákról való értekezést. Ez hétfőn délután indult, és aztán folytattuk kedden délután, illetve szerdán egész nap. Kedden délelőtt volt a hivatalos audiencia a Szent Atyával, amire utaltál a kérdésedben. Kedden délelőtt 10 órakor volt a Szent Kelemen teremben, ahol kizárólag a nunciusokkal találkozott a Szent Atya. Nagyon-nagyon szép találkozás volt, erre is ezt kell, hogy mondjam. Tehát egy nagyon-nagyon kedves, oldott, családias hangulatban történt.
Igen, Leó pápa a beszéde előtt rögtön a szavakkal jelezte, hogy idézem, szolgálatotokat nélkülözhetetlennek tartja. Sok dolog nem is létezne az egyházban pápai képviseletek áldozata és erőfeszítése nélkül. Hogyan érintettek benneteket ezek a szavak?
Ennek egy pici előzménye van az ő szavainak, és miért rögtönözte ezeket a szavakat. Ugyanis a Parolin bíboros a köszöntőjében, amit tartott a mi nevünkben a Szent Atya felé, abban utalt arra, hogy még amikor a 14. Leó bíboros volt, és a püspöki dikasztériumot vezette, ott az egyik értekezletükön, ahol a Parolin bíboros is részt vett, akkor mondta először ezt a mondatot, vagy ezt a gondolatot az ott lévőknek, akik közül senki nem volt nuncius, csak azt mondta, hogy utalt rá, hogy az a munka, amit például a püspöki dikasztériumban végeznek az új püspökök kinevezése kapcsán, ez csak úgy lehetséges, hogy az apostoli nunciusok előkészítik hatalmas és hosszú munkával ezt a folyamatot. És akkor utalt rá, és mondta a résztvevőknek, hogy ez egy pótolhatatlan, egy nélkülözhetetlen szolgálat, ami nélkül ők sem tudnának semmit sem tenni. És akkor erre utalt aztán a Szent Atya a válaszában, és rögtönözve aláhúzta, hogy ez valóban ő ezt mennyire így gondolja.
Aztán a beszéde elején rögtön az utazás fáradtságáról szólt. Megbecsüli főként azoknak a fáradtságát, akik messziről érkeztek. Ezt gondolom téged különösképpen is érint, Érsek Atya.
Igen, hát ez is valóban egy nagyon-nagyon szép gesztus volt, hogy ő tudatában van ennek, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki egyik épületből a másikba átmegy Rómában, hanem például az én számomra ez egy 20.000 kilométeres utazás, és 35 órán keresztül tart, mire ideérek Rómába, Új-Zélandból. És ennek tudatában van, olyannyira, hogy aztán, amikor személyes beszélgetés volt közöttünk, akkor külön utalt rá, hogy hát én vagyok a legtávolabb Rómától az összes nuncius közül.
Ezt így tudja pontosan.
Igen. Tehát benne van nyilván ebben is a megbecsülés, az együttérzés, az odafigyelés. Ez egy nagyszerű dolog, igen.
A diplomáciai testület ennyire univerzális és egységes. Azt mondja a Szent Atya, hogy széte uniti nella chiesa. Ez az egység valóban létezik így?
Igen, sőt, ennél többet mondott tulajdonképpen, illetve még jobban aláhúzta ezt, mert azt mondta, hogy szerinte nincs a világon még egy másik olyan diplomáciai testület, ami ennyire egységes, és ennyire az egységért dolgozik. És ez valóban így van, hiszen mi magunk között azt mondhatom, hogy tényleg nagyon egységesek vagyunk, tehát ez minden ilyen értekezleten is kiderül, tehát van egy testvériség, egy egység. Nyilván ezt az egységet a pápa személye biztosítja, hiszen mint az ő munkatársai, elsősorban azon dolgozunk, hogy az egyház egysége fönnmaradjon, és a pápával való egysége fönnmaradjon, ez a mi elsődleges feladatunk. Ennek két jelentése van, úgy gondolom, ennek az egységnek. Tehát van egy közöttünk lévő egység, és az az egység, ami a mi feladatunk, hogy egységet teremtsünk a helyi egyház és Róma között, és ugyanakkor igyekezzünk egységet teremteni a világban, a népek között, a különböző politikai irányzatok között. Erre is utalt egyébként a beszédében, amikor azt mondta, hogy nagyon-nagyon fontos feladatunk a hídépítés. Tehát a kiengesztelődésnek elősegítése, hidakat építeni a különböző irányzatok, népek között, a konfliktusoknak a megoldásában. Ezt tudjuk a szentszéknek, a szentszéki diplomáciának ebben nagyon nagy gyakorlata van, másfél évezrede többé-kevésbé ezen dolgozik. Tehát ez az egység, ez valóságos. Azt mondhatom, talán kézzel fogható.
A Vatikánnak, a szentszéknek nincs se hadserege, se gazdasági potenciálja, de van közel másfél milliárd hívője. Hogyan tekintenek rátok pápai képviseletek vezetőire a világ részéről?
Óriási tekintélye van a szentszéki diplomáciának az egész világon, a diplomáciai testületekben és magában, tehát a nemzetközi életben. Ahogy mondod, nincsen hadserege igazából a Vatikánnak, nincsen ilyen értelemben ereje, amivel akár félelmet tudnak elteni, vagy rendfenntartó egységei nincsenek, gazdasági érdekei sincsenek azon túl, hogy önmagát fönn kell tartania. Viszont pontosan ez az, ami egy óriási szabadságot ad a szentszéki diplomáciának. Tehát ugye annak idén 6. Pál pápa, amikor beszédet tartott az ENSZ-ben New Yorkban, akkor erre utalt, hogy az egyházi diplomácia az az egész emberiség szolgálatában van, ahol érdek nélkül, mint egy lelkiismerete az egész emberiségnek, és olyan dolgokról tud beszélni, olyan dolgokra tudja fölhívni a figyelmet, olyan értékeket képvisel, amit nagyon sok ország nem engedhet meg magának. Még ha egyébként maguk a diplomaták vagy a politikusok megtennék is úgy egyénileg, de hát a különböző érdekek ezt megakadályozzák. Tehát ebben van óriási szerepe a szentszéki diplomáciának, amit nagyon-nagyon megbecsülnek. Ezt mondhatom, mindenütt ezt tapasztaltam, most már 29 éve vagyok diplomáciai szolgálatban, ezt mindenütt tapasztaltam, függetlenül attól, katolikus az ország, vagy protestáns, vagy muzulmán, vagy bármi egyéb, a szentszéki diplomáciának a jelentősége mind a mai napig rendkívül nagy. És ezt most egy példát is tudok mondani, mert kicsit még engem is megdöbbentett őszintén szólva a tapasztalatai mellett. Ferenc pápa halála, illetve 14. Leo megválasztása két olyan esemény volt, ami az egész világra hatalmas figyelmet keltett a világban. Hogy is mondjam, Új-Zélandon, ami egy nagyon szekularizált ország, egy teljesen európai, egy nagy-britanniai jellegű az egész mentalitás és a kultúra és minden, és amikor Ferenc pápa halálát bejelentették, rá 10 percre hívott telefonon a miniszterelnök, hívott a kormányzóasszony, hívott a külügyminiszter, és ez ott nálunk este 9-10 órakor volt, és mindenki egyrészt kifejezte az együttérzését, másrészt biztosítottak róla, hogy bármire szükség van, azonnal segítenek, és megteszik, és hát kifejezték a nagyra becsülésüket. A miniszterelnök kérdezte tőle, hogy mikor lesz a temetés. Hát mondtam, hogy még nem tudom, mert még akkor nem volt világos. Azt mondta, hogy bármikor lesz, nekem ott a hely, és menni fogok. És aztán utána a média érdeklődése például. Megszámlálhatatlan interjút kértek tőlem, rádió, tévé, újságok, és hát azt azért tudni, hogy Új-Zéland nem egy katolikus ország, tehát a lakosságnak kb. 15% a katolikus. És hát ugyanezt tapasztaltam közvetve más országokból is a kollégákon keresztül.
Leo pápa most teszi az első pápai lépéseit, így fogalmazott. Ti pedig sokszor munkátokkal megerőzitek őt, ezt is említett. A pápa számít rátok, adott helyen egészen konkrét információkkal, tanácsokkal, és ezt ő nagy megbecsüléssel fogadja, és idézte 6. Pál pápa szép szavait.
Igen, ez szintén érezhető minden megnyilvánulásában. Ez a megbecsülés egyszerűen tudatában van annak, hogy az ő péteri szolgálat az nem egy egyszemélyes munka. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő most meghallgat valakit, és dönt, és minden utána az ő gondolatai szerint történik. Egy nagyon megfontolt ember, akik régebbről ismerik, azok is mondják, hogy mindig odafigyelően meghallgat, és nagyon jó döntéseket tud hozni, de azután, hogy meghallgatott másokat. Példaként mondom, hogy volt nemrégiben volt egy úgynevezett interdikaszteriális értekezlet, ahol a minisztériumok vezetői vesznek részt, bíborosok, érsekek, és őtőlük tudom, hogy 3 órás értekezlet volt, az elején mondott egy 5 perces bevezetőt, utána 3 órán keresztül hallgatott, mindenkit meghallgatott, és a végén egy 5 perces záró beszédben összefoglalta, amit mondtak, és elmondta, hogy ezt és ezt és ezt kell tennünk. Nagyon nagy gyakorlata van a vezetésben. Visszatérve a kérdésre, tehát tudatában van annak, hogy ez nem egy egyszemélyes munka, hanem ez egy csapatmunka. És ha nem is használja ezt a kifejezést egyelőre még legalábbis, de tudatában van, és ő így akar dolgozni.
Jó Ágostonos szerzetesként bibliai lelki példát adott nektek elügye Péter apostol szolgálata révén, aki a Jeruzsálem ami templom kapuja előtt meggyógyítja a bénát. Külön kiemeli ezt a mozzanatot, néz rám. Pétert idézi, a Péter utód.
Igen, ez nagyon, nagyon szép gondolat volt tőle, és azért ez abszolút nekünk szólt, diplomatáknak, hiszen aztán kifejtette ezt a beszédében is, meg külön is, hogy nyilvánvalóan a diplomáciában ez egy alapvető, hát mondhatom úgy, hogy metódus, hogy egymás szemébe kell nézni. Tehát a diplomácia az elsősorban személyes kapcsolatokon múlik, nem elveken, meg nem politikai szlogeneken, hanem azon, hogy hogyan tudok én egy másik diplomatával, egy politikussal szót érteni, vagy bármilyen más entitással. Tehát ő ezt nagyon tudja, és erre utalt, hogy a szemkontaktus, ez a személyes kapcsolat, ez az, ami meghatározó és döntő a diplomaták számára is. És ezt is aláhúzta, hogy ez mennyire fontos, hogy megtartsuk ezt a fajta metódust, ezt a szemkontaktust, ezt a személyes kapcsolatot, hiszen ezt megint gyakorlatból mondom, a régiek is mondták, és az én tapasztalatom is az, hogy a diplomáciai munkának 80-90% az a személyes kontaktusokon múlik. És ő ezt is tudja, és ezért húzta alá, hogy mennyire fontos ez.
8 hónapod volt szemkontaktus kialakítani Óceániában, Új-Zélandon, Fidzsi-szigeteken és egyéb más helyeken, hiszen összetett jelenség a te szolgálati helyed. Sikerült-e kialakítani egy jó személyes kapcsolatot?
Igen, persze, hát sokakkal természetesen, hiszen nagyon sokakkal kapcsolatban vagyok. Új-Zélandon is, és a Csendes óceán szigetein, ahol már több helyen jártam. A tapasztalatom megint az, amitről az előbb beszéltünk, hogy borzasztóan nagy az érdeklődés a katolikus egyház iránt, nagyon nagy az odafigyelés. Példaként mondom, Szájpán szigetén szenteltem új püspököt márciusban. Szájpán szigete az európaiak számára alig ismert hely, ez az északi féltekén van, Guam szigettől még északabbra, az Amerikai Egyesült Államok területe, de ez is oda tartozik a mi nunciatúránkhoz. Egy olyan sziget, ahol összesen laknak körülbelül 80 ezeren, gyakorlatilag teljesen katolikus sziget, az a fajta odafigyelés, megbecsülés, ami nyilván nem az én személyem iránt van, mert Pintér Gábor ki tudja, hogy ki az. Viszont a nuncius iránt, a pápa képviselője iránti megbecsülés, az valami elképesztő, amit megtapasztaltam például azokban a napokban, amikor ott voltam. Rengeteg szemkontaktus által is, amire utaltál. Aztán voltam Guam szigetén, ami 3-szor ekkora körül, tehát több mint 200 ezer lakosa van, szintén teljesen katolikus, ahol nagyon sok nehézséggel küzdködnek, de a katolikus egyház az összetartó ereje az egész szigetnek, a lakosságnak, a politikának is tulajdonképpen, mert odafigyelnek arra, hogy mi az egyház tanítása. Aztán voltam francia területeken, Új-Kaledóniában, egy teljesen más valóság, egy teljesen más mentalitás, de gyakorlatilag ugyanezt tapasztaltam, ezt a rendkívül nagy odafigyelést. Azt gondolom, hogy innen Rómából sokszor nem látszanak ezek a dolgok. Persze ez a mi dolgunk, hogy aztán erről beszámoljunk, ahogy én is teszem természetesen, mert hát annyira messze van, és gondolkodásban, nem csak földrajzilag, de minden értelemben. Viszont nagyon-nagyon nagy az odafigyelés. Tehát sikerült kialakítanom kontaktusokat, persze Új-Zélandon is, ugye legtöbbet azért ott tartózkodom, ami, mint mondtam, alapvetően egy anglikán, protestáns vallású ország, de egyébként nagyon szekularizált, engem leginkább Skandináviára emlékeztet minden értelemben, tehát nem csak vallási értelemben, hanem úgy általában a mentalitás, az építkezés, minden nagyon skandinávnak tűnik. Ott például van egy olyan valóság, ami elvileg úgy gondolnánk, hogy talán távol van a vallásosságtól, az egyháztól, ugyanakkor pont most a Ferenc pápa, illetve a 14. Leó pápa kapcsán megtapasztaltam, hogy messze nincs így. Tehát olyan emberek, akiről föltételezni se tudtam volna, úgy jöttek részvétnyilvánításra, hogy idézték a pápa szavait, hogy itt és itt Ferenc pápa ezt és ezt mondta, szó szerint idézték, és hogy ez neki milyen fontos volt a munkájában, mondjuk egy parlamenti képviselő. Nagyon nagy a jelentősége, hogy így mondjam, ezeknek a kapcsolatok. hallgatóknak.
Érsek atya, hálásan köszönöm a beszélgetést. A lélek adjon sok erőt neked, hogy hazatérvén vidd magaddal mindazt azt az ösztönző jó erőt, amit az új pápától kaptál, ami sok új lehetőséget is rejt. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen, örömmel tettem.
A Pintér Gábor apostoli nunciussal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Tiszai csönd. Hálót von az est a nagy barna pók. Nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, tücsök felel rá csöndben valahol. Az égi rónán ballag már a hold, ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok. Ma kikötöttünk itthon. Álmodók.
Juhász Gyula Tiszai csönd című művét Molnár Piroska mondta el. Juhász Gyula költő, újságíró, 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novíciós volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább, a négyesi professzor vezette legendás stílusgyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát, már a Maros-szigeten később Léven kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte, 1907-ben Szegeden kiadták első verseskötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt kliniken kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el.
A nap imája.
Uram Isten, igaz, hatalmas és türelmes bíró, ki jól tudod, milyen gyarló és álnok az ember, légy erősségem, hogy minden bizalmamat beléd vethessem, mert nem elég biztonság nekem a lelki ismeretem. Te tudod, amit én nem tudok, s ezért illő, hogyha dorgálnak, megalázkodjam, és szelíden mindent elviseljek. Bocsásd meg nekem kegyelmesen, hogy annyiszor nem tettem ezt, és add meg nekem a nagyobb türelem ajándékát. Mert többet ér nekem a te fogyhatatlan irgalmad, amely bocsánatot ígér, mint az én vélt igazságom, amely lelkiismeretem félhomályos titkait védelmezi. S még ha lelkiismeretem egészen tiszta is, akkor sem kereshetem abban önigazolásom, mert irgalmad nélkül semmi élő nem bizonyul igaznak előtted.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.